Szeretettel köszöntöm vasárnapi ünnepszentelésünkön, Isten tiszteletünkön a gyülekezetet az apostol szavaival: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük kezdő énekünket, a 42. Zsoltárunk első versszakát. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda alázatos, bűnbánó szívvel, ami Teremtő Istenünk elé, imádkozzunk. Mindenható Atyánk, valóban szomjazunk, mint a szarvas a hűs víz után, és éhezünk, mint azok, akik hetek óta nem tudtak enni. Atyánk, Te látsz és ismersz minket, tudod, hogy milyenek vagyunk, hogy hiányt szenvedünk oly sok mindenben, és legfőképpen a veled való kapcsolatunkban szenvedünk hiányt, téged hiányolunk a mi életünkből. És megvalljuk előtted, hogy olyan gyakran, amikor érezzük ezt a hiányt, nem veled akarjuk betölteni, nem hozzád fordulunk az élet vizéért és az élet kenyeréért, hanem egyéb pótlékokhoz, pótszerekhez fordulunk. Atyánk, kérünk téged, hogy bocsásd meg ezt nekünk, bocsásd meg azt, hogy nem látunk téged a mi életünkben, hogy nem elég tiszta a szívünk, hogy észrevegyük, hogy Te itt vagy, körülöttünk vagy, sőt, bennünk, a mi szívünkben akarsz élni. Kérünk téged azért, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, bocsásd meg, töröld el a mi bűneinket, teremts minket újjá, add, hogy újjá született, neked született, szeretett gyermekeidként élhessük le az életünket. Így kérünk téged, hogy szenteld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hogy megújulva térhessünk haza otthonainkba. Amen. És imádkozzunk együtt is a Zsoltáros szavaival: könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, bűnvalló imádságunkra hisszük és valljuk, hogy érkezik Isten kegyelmes, feloldozó szava, amelyet hirdetek ti néktek, mint az ő méltatlan, bár de elhívott szolgája, melyről olvashatunk a Kolossébeli gyülekezethez írott levélben, ahol így szól hozzánk Isten igéje: eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Amen. Most pedig a keresztelőre készülve, kedves testvérek, énekeljük 329. számú énekünk második versszakát. a feltámadt Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, missziói parancsot adott az ő tanítványainak, melyet a Máté evangélium a 28. fejezetében olvashatunk. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ehhez a missziói parancshoz szeretnék egyetlen verset hozzáolvasni a római gyülekezethez írott levél 10. fejezetéből, ahol Isten szavát olvashatjuk. Ezt mondja az Úr: egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, keresztelői felkészítés során rendre felteszik a kérdést, vagy pedig a lelkész teszi fel a kérdést fordítva, hogy miről is szól a keresztelő, mit gondolnak erről a keresztelésre jelentkezők, mi az az alap gondolat, vélemény, ami miatt ők jelentkeztek egyáltalán, és szeretnék gyermekeiket megkereszteltetni. És hát nagyon sokféle válasz elő szokott jönni, ugye, hogy hát ez egy gyönyörű, szép egyházi szokás, milyen szép fényképet lehet készíteni a gyermekről, ugye, vagy pedig névadó ünnepség, ahol tulajdonképpen a nem is olyan régi szokást folytatjuk, csak most nem a pártházban, hanem a templomban, és nevet adunk a gyermeknek. Sokféle válasz előjöhet, és hát vannak nagyon teológiainak tűnő válaszok is, ugye, hogy hát ha megkereszteljük a gyermeket, akkor onnantól kezdve számára az üdvösség az már biztosított, hiszen itt vagyunk, sok-sok ember tanúsítja azt, hogy ő már keresztjén, akkor egyenesen a mennybe kerül, meg van váltva a belépője a mennyországba. De valójában a Szentírás kicsit másról beszél. Azt mondja, hogy a keresztelő az egy találkozás. Egy találkozás, és ma erről az örömteli találkozásról kapunk bizonyosságot. Ez az örömteli találkozásnak lehetünk a tanúi, ahogy ez a három gyermek találkozik a Teremtő Istenükkel. Ugye ezt olvastuk itt, hogy így áll hozzájuk és mindannyiunkhoz a mi Istenünk. Ugye ez a mondat hangzott el, hogy egész nap kitártam karomat az engedetlen nép felé. A keresztelő tehát egy igazán mély és szeretettel teli találkozás, egy ölelés valójában. Bármilyen furcsa ez, de azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten minket, embereket erre az ölelésre teremtett. Azért teremtett meg minket, hogy megölelhessen, hogy szerethessen bennünket, és a keresztelő arról tesz bizonyságot, hogy ő ott áll kitárt karokkal, és várja ezt a három gyermeket, hogy oda fussanak hozzá, hogy megölelhesse őket. Olyannyira fontos ez neki, hogy Jézus azt mondta egyszer, amikor a gyermekeket odavitték hozzá, hogy csak is azoké lehet az Isten országa, akik így szeretettel, bizalommal oda kucorodnak, mint egy oda kucorodnak Isten ölébe, és engedik azt, hogy Isten átölelje őket, hogy ilyen közel kerüljenek hozzá. És hát hol van ebben az embernek a szerepe? Ugye hagyni kell, hogy Isten megöleljen minket. És hát tudjuk jól, főleg felnőttekhez fordulok, nem könnyű dolog hagyni, hogy valaki megöleljen minket, főleg, hogyha el vagyunk szokva ettől a jelenettől. De ebben a történetben mégis alapvetően Isten az, aki cselekszik. Ő az, aki kitárja a karját, és ő az, aki azt mondja, és azt üzeni ennek a gyermeknek, ezeknek a gyermekeknek, hogy várja őket haza, várja őket ebbe az ölelésbe. És ha máshogy közelítünk hozzá, már pedig ott van a szívünk mélyén ez a gondolat, hogy ki tudja, talán nem lehet-e Istenhez máshogy is közeledni, akkor az alapvetően el van hibázva. Mert csak is így ölelve, csak is így a kitárt karokhoz, a saját kitárt karunkkal oda futva, oda térdelve, az ölelést elfogadva lehet Istenhez közeledni. Ugye talán előttünk van a tékozló fiú története, ahol el szoktuk felejteni, hogy így beszél Jézus arról a tekintélyes atyáról, mint aki az ő bűnös, az ő örökségét eltékozló, az atyáról semmit tudni nem akaró fiát ezzel az öleléssel, kitárt karokkal várja haza. Az a nagy kérdés csupán, hogy elfogadjuk-e mi keresztjének ezt az ölelést. Ma ezeknek a gyermekeknek felkínálja Isten az ölelést, és hiszem, hogy hosszú-hosszú évtizedeken át ott lesz, és kitárt karral várja őket. Csak az a kérdés, hogy végül elfogadják ezt az ölelést, és önként oda bújnak-e Isten ölébe, és beleülnek, elfogadják az ölelést, és engedik, hogy ez az ölelés formája is alakítsa őket. Hiszen jól tudjuk, hogy az ölelés nem csak a test meleg átadásáról szól, hanem igazán fontos dolgok is történnek ölelés közben. Ölelés közben lehet a legjobban megvigasztalni a síró embereket. Ott nem a szavak segítenek, hanem egy mély, szeretetteli ölelés. Ölelés közben lehet igazán mély és a lényegre koncentráló beszélgetéseket folytatni, és ölelés közben tudnak igazán a sebek begyógyulni. Ezt kínálja Isten, ezért tárja szélesre az ő karjait ezeknek a gyermekeknek. A nagy kérdés csak az, hogy el fogják-e fogadni. És itt rátok nézek, kedves szülők, keresztszülők, hogy ti hogyan viszonyultok ehhez a történethez. Ezért fogtok ma ti fogadalmat tenni, hogy úgy nevelitek és neveltetitek őket, hogy amikor majd felnőnek, akkor egyértelmű legyen nekik, hogy ezt az ölelést nem máshol keresik, hanem Istentől fogadják el. És akkor lesz számukra ez egyértelmű, hogyha ti magatok is így fogtok élni, és ti magatok is ebben az isteni ölelésben élitek le az életeteket, hogy látják rajtatok, hogy ilyen mély, szeretetteli kapcsolatban éltek Istennel, hogy tőle fogadjátok el a sebeitek, fájdalmaitok gyógyulását, és vele beszélitek meg a legmélyebb kérdéseiteket. Ha ez így lesz, akkor ők is így fogják fogadni, akkor ők is nyitottak lesznek Isten felé, és ezért imádkozunk ma mi is veletek együtt, értetek, családjaitokért és ezekért a gyermekekért, hogy ott lehessenek Isten kitárt ölelésre kész karjaiban, és életüket így tudják letölteni ebben a szeretetteli mély kapcsolatban. Amen. Most pedig, kedves szülők, keresztülők, a ünnepélyes fogadalomtételre és a keresztelőre kerül sor. Kérem a gyülekezetet is, hogy fennállva legyen tanúja ennek a fogadalomtételnek, és kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermekekkel fáradjanak ki ide az úrasztalához a fogadalomtételre. Bátran álljatok fel ide az úrasztalához. Jó. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben fogjátok felnevelni. Feleljetek tehát a következő két kérdésre jól hallható szóval és őszinte hittel. Először is kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Kérdezem továbbá tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember e szent fogadalomtételt. Kérjük az ő segítségét, szent lelke támogatását, hogy meg is tudjátok tartani ezt a fogadalmat. Most pedig valljuk meg együtt közösen a gyülekezettel az apostoli hitvallás szavait elmondva keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és a gyülekezettel együtt imádkozzunk a gyermekekért és családjaikért. Mindenható Atyánk, mint a te szeretett gyermekeid fordulunk most hozzád. Hálás a mi szívünk, hogy láthatjuk, tapasztalhatjuk a te családod növekedését, hogy újabb és újabb gyermekek születnek erre a földre, és újabb lelkek kerülnek veled kapcsolatba. Köszönjük, atyánk, hogy a te ölelő karod még most is tárva van, és vár minket, a te tékozló fiaidat és lányaidat, hogy hazatérjünk hozzád, és belesimuljunk a te ölelésedbe. Köszönjük azt, hogy most ezek a családok, szülők, keresztszülők is hallanak erről az örömhírről, és köszönjük azt a szándékot, amely megfogalmazódott bennük, hogy gyermekeiket a te veled való kapcsolatban szeretnék felnevelni. Ezért könyörgünk most, hogy légy ott velük. Szenteld meg ezeket a családi közösségeket, erősítsd meg a szeretett kapcsolatokat, házasságokat, add, hogy a keresztszülők is el tudják látni azt a szent hivatást, amelyre vállalkoznak ezen a mai napon. És könyörgünk a mi gyülekezetünkért, hogy ott tudjunk állni mögöttük imádsággal, hittel, bátorítással és támogatással. Kérünk téged, őrizd meg, erősítsd és bátorítsd ezeket a kicsin gyermekeket is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Gyermek nevét kérdezem.
Tímea.
Tímea, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Nem olyan félelmetes. A gyermek nevét kérdezem.
Emma Zosia.
Emma Zosia. Én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. És akkor a gyermek nevét kérdezem.
Vilmos
Kál. Vilmos Kál. Én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Pedig fogadjátok Isten áldását, a kegyelemnek gazdag Istenet cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek, erősödjenek hitben és szeretetben, hogy lehessenek szüleik, családjuk, gyülekezetünk, anyaszentegyházunk, és legfőképpen az őket teremtő és ölelésre hazaváró Istenük örömére és dicsőségére. Amen. Most kérek benneteket, hogy forduljatok meg, és a gyülekezet pedig énekelje áldó énekül a 134. Zsoltárunk.
A gyülekezet is foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük 25. Zsoltárunk első 4 verszakát. A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk további megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes második könyvének 33. fejezetéből, a 33. fejezet 12. versétől a 23. versig megírott szakaszt hallgassuk, figyelmes szívvel helyünket elfoglalva.
Az Úr megmutatja dicsőségét. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta. Mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr. Van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.
Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, úgy állunk itt, mint Mózes, aki vágyódott látni téged. Szeretnénk mi is színről színre látni téged, ismerni téged, ismerni a gondolataidat, akaratodat, szándékodat. Olyan jó lenne, és mégis annyi minden akadályoz minket ebben. Olyan gyakran szem elől tévesztünk téged, olyan gyakran nem halljuk a te hangodat, és távolinak tűnsz a számunkra. Kérünk téged azért, hogy ezen a mai Isten tiszteleten jöjj közel hozzánk, taníts bennünket, vezess minket, nyisd meg a mi szemünket, ahogy olyan sokszor tette azt Jézus Krisztus a vakokkal, amikor itt járt a földön. Add, hogy mi is lássunk, és legfőképpen téged lássunk meg úgy, amilyen vagy, amilyennek mutatni akarod magadat, és nem olyannak, amilyennek mi szeretnénk látni. Így kérünk téged, hogy alázd meg, hogyha erre van szükség. Nyisd meg a mi szemünket, légy jelen közöttünk ezen a mai Isten tiszteleten, add, hogy mindannyian találkozhassunk veled ezen a mai napon. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. A gyülekezet foglalja el most helyét, és a gyermekeket várom ide az úrasztalához, a gyermek tanításra. Ha vannak bátrak. Milyen sokan vagytok. Gyertek, csak gyertek. Valaki még legyezgetni is fog engem? Ez jó lesz. Jó. Gyere csak, gyere, gyere. Bátran. Örülünk, hogy itt vagy te is. Jó. Köszöntjük akkor a gyülekezetet szépen hangosan. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Szép kánonban történt. Jó,
Ma arról lesz szó az Isten tiszteleten itt a felnőtteknél, hogy hogyan láthatjuk meg Istent. Az a kérdésem, hogy ti erről mit gondoltok, hogyan lehet Istent meglátni az életünkben? Egyáltalán lehetséges őt látni? Van valakinek erre ezzel kapcsolatban gondolata? Szemünkkel láthatjuk őt? Túl nehéz a kérdés, ugye? Nem egyszerű. Azt mondja Jézus, hogy Istent a szívünkkel. Oh, van gondolat? Nincs. Van?
Hát a szemünkkel nem láthatjuk, de a szívünkkel.
Igen, a szívünkkel láthatjuk, de a szemünkkel nem. Tökéletes. Igen. Vigyázz a fejedre. Igen, igen, igen. Tehát a szemünkkel nem tudjuk látni, hanem a szívünkkel láthatjuk. Sőt, Jézus azt mondja, hogy a szívünk az a szervünk, amivel valójában Istent kellene látnunk. Olyasmi, mint egy tükör. Csak a tükrökkel ugye az a baj, hogy ha nem figyelünk oda, és nem tisztogatjuk meg, akkor koszosak lesznek, és nem látunk át rajta. A szívünkkel is csak akkor látjuk Istent, hogyha tiszta a szívünk, és akkor azon keresztül megláthatjuk Istent. Isten szólhat a szívünkön keresztül, hogyha tiszta. De hogyha koszos, ha mindenféle egyéb dolgok rakódnak rá, akkor ha ránézünk, akkor nem Istent fogjuk látni, hanem legfeljebb önmagunkat, és becsaphatjuk magunkat azáltal, hogy hamis dolgokat rakunk a szívünkbe. Arra buzdít minket Jézus ma, és erre fogjuk majd a felnőtteket is buzdítani, meg titeket is, hogy legyen tiszta a szívünk, hogy semmi más ne költözzön oda, hanem csak is Isten maga, hogy őt mindig láthassuk, mindig hallhassuk, és a lehető legszorosabb kapcsolatban élhessük le vele az életünket. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket is, most pedig köszönjünk a gyülekezetnek, még egyszer, kicsit hangosabban, és kicsit egyszerre, ha lehet. Áldás, békesség! Áldás, békesség! Köszönöm szépen! Most pedig menjetek gyermekisten tiszteletre. Csak bátran, bátran. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésre énekelje a 171. számú énekünket.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján ma közöttetek Isten lelke segítségül hívásával szólni kívánok, írva található a Máté evangéliuma 5. fejezetében, onnan is a 8. verset olvasom most. Így szól Jézus: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Amen. Foglaljuk helyet. Kedves testvérek, talán már mindannyian tapasztaltuk azt a hétköznapi jelenetet, hogy amikor beszélgetünk vagy vitatkozunk egy kérdés felett, akkor gyakran elsősorban azért nem tudjuk megérteni egymást, mert ugyanazt a dolgot különbözőképpen fogjuk fel, különböző dolgokat értünk alatta, vagy egészen egyszerűen különböző féleképpen látjuk ugyanazt. Vitatkozunk például a magyar politikai, gazdasági helyzetről, szinte hétköznapi esemény ez, és furcsa módon úgy érezzük, hogy a másik oldalon állók egyszerű, szerintünk tényként felfogott dolgokat is másképp látnak. Jól tudjuk ugye, hogy dörzsölt elemzők és szakértők tudnak nagyon tényszerű dolgokat is két vagy három féleképpen is értelmezni, az szerint, hogy éppen ki a megrendelő, és mi gyakran-gyakran bedőlünk nekik. De történészek is, sőt, akár csak egyszerű családtagok is, múltbeli eseményeket is képesek nagyon különböző módon látni, átélni, magyarázni. Változik a nézőpont személyről személyre, korról korra, nem ugyanúgy látjuk ugyanazt. Sőt, egyesek azt állítják, hogy még a lelkészek között is van különbség. Egyik ugyanarról az ige szakaszról átmond, a másik lelkész pedig pont az ellentétét fogja mondani. Megszoktuk már, hogy ugyanazt a dolgot különbözőképpen is, többféleképpen is lehet látni. Ugye szoktuk mondani, minden relatív. Az igazság pedig végeredményben nem található meg, senki sem láthatja. Amennyiben igaz ez a tétel, akkor nincs is értelme talán folytatni a prédikációt, hiszen akkor Istent sem láthatjuk meg a maga valójában. Még csak meg sem sejthetjük, hanem csak mindenkinek van valami kis szubjektív megtapasztalása Istennel kapcsolatosan, ami lehet éppenséggel egymásnak homlok egyenest ellentmondó is. De ma mégis induljunk ki abból, ellentétben vagy szembe állítva ezzel a közismert, közhelyszerű mondattal, hogy minden relatív, hogy Istent meg lehet látni, meg lehet ismerni. A nagy kérdés az, amiről ma beszélnünk kell, hogy hogyan láthatjuk meg őt. Jó dolog látni Istent, vagy pedig inkább valami kínos dolog, amit el kéne kerülni? Végül pedig arra a kérdésre keresem majd a választ, hogy vajon miért nem látják meg mégis nagyon sokan őt az életükben, miért nem találkoznak vele. És valójában, ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az a kérdés, hogy miként láthatja meg az ember Istent, az egyik központi kérdése, a Biblia könyveine hosszú-hosszú évszázadokon keresztül húzódó kérdés ez, amelyre keresik a Biblia szerzője választ. A Szentírás szerint ugye az egész nagy történet azzal kezdődött, hogy Isten és ember együtt, egymással szoros kapcsolatban, közelségben ott voltak az Édenkertben. A Genezis szerint Isten ott sétálgatott a délutáni alkonyatkor az első emberpár között. Látták egymást, kölcsönösen, fedetlenül ismerték egymást. Azonban ez a nagyon szépen indult történet elromlott. Az ember bizalmatlansága, engedetlensége miatt ez a kapcsolat megszakadt, és az lett a szomorú vége, hogy az ember elrejtőzött Isten elől. Halljuk Isten szomorú kérdését, és ebben érezzük igazán a bűnnek a súlyát és Isten fájdalmát, ahogy megkérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Hova tűntél? Hová rejtőztél előlem? Miért kell olyan távol lenned tőlem? Miért nem látlak téged? Majd ez a szétszakadt kapcsolat, ez a látó távolságon kívülre kerülés okozza azt, hogy Káin megöli Ábelt, hogy az emberek nem látják egymást úgy, ahogyan látniuk kellene. Nem a testvért veszik észre a másikban, hanem az ellenséget. Párhuzamba állítható Isten második kérdése, amit Káinnak tesz fel. Hol van a te testvéred, Káin? Hol van Ábel? Ismét a távolság, a látás, az értés, a kapcsolat teljes hiánya. Ez a bűn következménye, amit Isten azzal próbál feloldani, és erről beszél a Szentírás továbbra, hogy próbál közelíteni, kommunikálni az emberekkel, de ahogy olvashattuk ma is, hallottuk az igét Mózes második könyvéből, ez a kapcsolat nem áll helyre egyik pillanatról a másikra ember és Isten között. Még a legnagyobbak, mint Mózes vagy Illés sem láthatták Istent színről színre. Erről szólt az a furcsa párbeszéd, amit itt hallottunk az előbb, hogy Mózes szeretné látni Istent, aki azt mondja neki, hogy hát ez nem fog menni. Ha te engem látni akarsz színről színre, akkor meg fogsz halni. Ez éppen ezért az Ószövetségben Isten nagyon gyakran szélvihar vagy tűz formájában jelenik meg, gondoljunk csak az égő csipkebokorra, vagy éppen küldötteit, angyalait küldi az emberekhez, azért, mert az ember nem elég tiszta szívű, hogy meglássa őt, hogy találkozzon vele. És hát itt érezzük az igazi feszültségét talán az egész Szentírás által elbeszélt történetnek, hogy mi, akik arra lettünk teremtve, hogy közvetlen közelségben éljünk Istennel, hogy színről színre lássuk őt, hogy a szemébe nézzük, és engedjük, hogy ez a szem, ez a pillantás formáljon minket, mi már nem csak, hogy nem tudunk és nem akarunk a szemébe nézni, hanem hogyha igazán a szemébe néznénk Istennek, Ezt nem tudnánk elviselni sem. Összetörne, összezúzna minket ez a pillantás. De az az evangélium és az az örömhír, hogy Isten úgy döntött, hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtatni akar. Ha az emberek nem láthatják meg őt Istenként, a maga leplezetlen, tökéletes dicsőségében, akkor úgy döntött, hogy ő jön az emberek közelébe. Saját fiát küldi el, hogy lássák őt, akkor, amikor emberként eljön közéjük. És mégis ugye az evangéliumok azt beszélik el, hogy még azok is, akik Jézus szemébe nézhetnek, azok is milyen gyakran félreértik őt, mert nem tiszta szívvel közelítenek hozzá. Tehát ez a látás valahogy sokkal mélyebb érzékelést jelent, mint azt, hogy valakit fizikai szemeimmel látok és észreveszek. Erről beszél ma Jézus itt a hegyi beszédben, erről a mélyebb érzékelésről. És akármilyen furcsa, Jézus szerint bármennyire Isten meglátása a tétje ennek a történetnek, ez nem a szemünknél, hanem a szívünknél kell kezdeni. Azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek. A szívről nekünk ugye általában az érzelmeink középpontja jut az eszünkbe. A mi gondolkozásunk szerint a szív például a szerelem, a baráti vonzalom és más nemes, vagy éppen nagyon is nemtelen érzelmek középpontja. A bibliai gondolkozás azonban némileg eltér ettől, majd 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus beszélt, úgy gondolták, hogy a szív inkább az életünket érintő legfontosabb döntések és elhatározások középpontja. Bizonyos értelemben a személy identitásának, vagy talán mondhatjuk így, hogy a lelkének a székhelye, lakhelye. És hát minden bizonnyal tehát sokkal összetettebb a funkciója, mint ahogy mi gondolkozunk róla. És Jézus egyenesen azt állítja, hogy ennek a szervnek, a szívünknek az állapota összefügg azzal, hogy mennyire látjuk meg, vagy éppen nem látjuk meg Istent a mi életünkben. Más szóval a szívünkben meghozott döntések, elhatározások nagyon is kapcsolatban vannak azzal, hogy látjuk-e egyáltalán Istent. Talán többeknek furcsán hangozhat az a felvetés már úgy önmagában is, hogy van olyan ember, aki inkább képes meglátni Istent az életében, és van olyan, aki kevésbé képes erre, pedig Jézus szerint éppen ez a helyzet, hogy a szívünk állapota szerint vagyunk kevésbé képesek, vagy jobban képesek Istent meglátni. Azt mondja tehát, hogy a szív tisztasága a kulcskérdés, és elsőre talán azt gondolnánk, hogy mindez azt jelenti, hogy mennyire vagyunk erkölcsileg tiszták, ugye? Egy pap vagy lelkész szájából ez hangozna nagyon jól, hogy legyetek jók, és akkor meglátjátok Istent. És akkor ki is mondhatnám az áment. Azt gondoljuk elsőre, hogy az erkölcsileg fedhetetlen ember az, aki megláthatja Istent. Ha jó leszel, akkor majd találkozol vele, akkor majd a közeledbe megy. De addig, amíg nem, addig biztosan nem. De itt ennél sokkal többről van szó. A szív állapotát, a tiszta szívűséget Jézus úgy érti, hogy a tisztaság itt sokkal inkább azt jelenti, hogy a szívnek elegyítetlennek, ugye ez egy szép a vegyiparból vett szakszó, egységesnek kell lenni, a szívnek tisztának kell lenni, mint a színaranynak, amiben nincsen semmi más, csak arany, nem koszolja be semmi más a szívet. A tiszta szívű ember szíve ugyanígy elegyítetlen, és nincs benne semmi más, csak is Isten. A kérdés azonban itt lesz igazán izgalmas, hiszen rögtön feltehetjük a kérdést, hogy mi más kerülhet a szívünkbe, mint Isten. És hát, ameddig a tiszta szívűség egy egyértelmű történet, addig a másik oldalon a szívünk koszossága vagy telítettsége már egy nagyon sokszínű történet. Embere válogatja, szinte mindenkinek valami mással lesz tele a szíve, ami miatt Isten nem tud oda beférkőzni, ami miatt ő maga se láthatja meg Istent. Leginkább így lehet összefoglalni, hogy én magam vagyok az, akivel eltelhet a szívem. Én magam vagyok az, aki miatt oda senki más, főleg a Teremtő Isten nem tud beköltözni. Persze nem ilyen vegytisztán szokott ez előfordulni, hanem sokkal kifinomultabban, kedvesebben, szebben becsomagolva rakjuk el saját magunkat szívünk középpontjába. De ha belenézünk őszintén, ha megnézzük, hogy mivel van tele a szívünk, ha letépjük róla a csomagolást, a szalagokat és mindent, amivel be akarjuk csapni saját magunkat és egymást is, akkor végül leplezetlenül a saját egónkkal, önmagunkkal találkozunk ott. Lássunk néhány példát, ami mutatja, hogy hogyan akadályozhatja meg az embert önmaga abban, hogy Istennel találkozzon. Nézzünk néhány olyan esetet, amelyben keresztjén, Istennel és a Bibliával ismerős emberek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy miért is nem látják meg Istent az életükben. Csak sajnos nem akadnak rá a megoldásra. Az első ember valahogyan intellektuálisan nem tudja elfogadni a kereszténységet. Nem kell, hogy feltűnően okos legyen az illető, nem arról van szó, hogy egy doktorált ember nem tudja elfogadni a kereszténységet. Találkozhatunk jóval átlagon aluli szellemi képességgel rendelkező emberekkel, akik úgy hiszik, hogy valamiféle fogást találtak a Szentíráson, amivel bebizonyítják, hogy az hibás, az problémás, vagy a református egyház hitvallásaiban találtak ellentmondást, amivel elérhetik, hogy ne kelljen befogadni Istent a szívükbe. Valamit nem tud, vagy nem akar elfogadni, vagy pedig hozzá akar tenni önmagától, önmagából ehhez az egész képhez. Persze itt egészen extrém esetek vannak, ismerek olyan történetet egy férfiről, aki egyszer bekopogtatott egy lelkészi hivatalba azzal, hogy van neki egy írása, így nevezte, hogy a karcakbelieknek írott első levél, amit szeretné, hogyha a Szentírásba felvennének, mert hogy olyan mély és bölcs gondolatok vannak benne. Ugye megmosolyogjuk ezt, de ha magunkban nézünk, valahogy ilyenek vagyunk mi is. Milyen jó lenne, ha még a Szász Lajos levelét is hozzá lehetne tenni a Bibliához, ugye? Ha még az én személyes gondolataim lennének benne, és az lenne a Szentírás, amihez alkalmazkodnom kell nekem is, és másoknak is. Vagy milyen jó lenne, hogyha mindenki csak a 66 könyvből csak egyet-kettőt kivehetne, ami neki a legkevésbé tetszik, ugye? Kihúzom a türelemre vonatkozó passzusokat, ugye? Nagyon jó lenne. Ott van mindannyiunkban ez a vágy, ez a gondolat, hogy jó lenne, hogyha én határozhatnám meg, hogy miben kell és kiben kell hinni. Van ugyebár egész magát kereszténynek tartó felekezet, aki úgy döntött, hogy a Bibliához még hozzá csap egész könyveket, jó kis vaskos írásokat, mert nem elég nekik az, ami a Szentírásban van. Nem látják meg Istent az evangéliumban ők sem, és ezért akarják kitoldani, kiegészíteni valamivel azt. És hát sokszor találunk emberek manapság is, olyanok vannak közöttünk, akiknek túl radikális az evangélium. És nem tudják azt elfogadni, de elutasítani sem akarják, ezért elkezdik csűrik, csavarni, elvesznek belőle, hozzátesznek, és utána odafordulnak lelkészekhez, és valamilyen módon próbálnak tőlük áldást kérni mindenre. Azért, mert valójában a szívükkel van a probléma. Az ő szívük nem tiszta, nem tisztán isteni, hanem ott van valami az egójukból, ami nem engedi azt, hogy alázattal, teljes mértékben alávessék magukat Isten irgalmának, amiről ugye a legutóbbi alkalommal beszélt Jézus a boldog mondásokban. De vannak másféle esetek, amelyek szintén megtörténnek, én magam is több ilyen emberrel beszélgettem már, amikor az ember egyértelműen tudja, hogy a szándéka, a terve és a célja szembe megy Isten tervével, az ő kinyilvánított akaratával, de mégsem tágít attól, mégsem akarja azt feladni. Nagyon sokan hitegetik például magukat azzal, és ugye egész megdöbbentő, amikor hozzám is ide jönnek lelkészként, hogy ugye, kedves nagytiszteletű úr, nem bűn az, hogyha én egy házas férfival vagy házas nővel kezdek kapcsolatot. És elkezdenek érvelni mellette, hogy de hát Isten nem akar örülni a mi boldogságunknak. Miért olyan kicsinyes ő, hogy nézi azt a papírt, ami köztünk áll? Hát az a sárkány feleség, vagy az a borzalmas férj megérdemli, hogy elhagyják, és egyébként is, ugye, nem a szeretetről beszél a Szentírás? Annak kell győznie végül. Ugye ezeket halljuk, és más-más szituációkban is elhangoznak ilyenek, amikor szíve mélyén tudja az egyébként Bibliát olvasó, templomba járó ember, hogy amit tervez, amit szeretne megtenni, meglépni, azt Isten nem tartja helyesnek. És mégis próbálja valahogy elérni azt, hogy Isten rábólincson. De Isten nem fog rábólintani, hanem csak az a helyette megalkotott, bálványként a szívünkbe elhelyezett Isten kép fog bólogatni, akinek ugye pontosan ez a dolga, hiszen mi ezért teremtettük meg és hoztuk létre a szívünkbe, hogy minden egyes lépésünkre, döntésünkre csak bólogasson. De ha már vele van tele a szívünk, akkor biztos, hogy nem fogjuk meglátni az igaz, és velünk kapcsolatba lépni kívánó Istent, akinek saját szándéka, saját terve, saját programja van a mi életünkre nézve is, amiben bele kellene simulnunk. A kérdés csak az, hogy van-e bennünk elég alázat, elég bátorság és hit, hogy kitisztítsuk a szívünket ebben az esetben is, és engedjük azt, hogy Isten döntése, Isten akarata, amely talán elsőre fájdalommal tölt el minket, és lemondást kíván tőlünk, az megváltoztassa az életünket. Bibliai történetek egész sora is beszél arról, hogy elsősorban nem az a fontos, hogy hiszel-e Istenben. Nagyon fontos, hogy higgyél benne, de nem az a lényeges, hogy elhiszed-e, hogy létezik. Mert azt mondja ugye a Szentírás, hogy hát az ördög is elhiszi, hogy létezik Isten, sőt, nagyon is hiszi, és fél tőle. A kérdés az, hogy milyen Istenben hiszel. Látod-e őt úgy, amilyen ő valójában? Elfogadod-e Istent úgy, ahogyan van, és nem akarod őt megváltoztatni? Nem az történik, megfordítva a bibliai kijelentést, hogy Isten megteremt minket a saját képére, hanem gyakran mi csináljuk azt, hogy Istent teremtünk a mi saját képünkre, és utána őt helyezzük a szívünkbe. De Isten arra biztat minket, hogy engedjük azt, hogy az ő tiszta, mély gondolatai és tervei átformáljanak minket. Fogadjuk el őt úgy, ahogy van, ahogyan velünk kapcsolatba akar lépni. De ne feledjük el azt, hogy meglátni Istent mindig veszélyes dolog lesz. Istent látni, és erről beszélt az ószövetségi szakaszunk, de az új szövetség is erről beszél, még mindig halállal jár. Az ő közvetlen közelsége mellett, az ő átható szemébe nézve a bűnös embernek meg kell halnia. Istennek hála ezt a halált a maga mélységes értelmében Jézus Krisztus vállalta helyettünk a kereszten, kifizette az adósságot, megteremtette a kapcsolatot, látó távolságba hozta Istent és embert, és amikor ránézünk, láthatjuk magát az Atyát. De mindez nem jelenti azt, hogy ne kellene nekünk is, keresztényeknek meghalnunk és újjászületnünk. Erről beszél ugye a ma átélt és előttünk megtörtént keresztelőnek, keresztségnek is a szimbolikája. Szükség van arra, hogy meghalljak önmagamnak, hogy kimondjam, ennyi volt, és nincs innen tovább, és miután ezt átéltem, utána leszek képes arra, hogy Isten újjászüljön engem. És az újjászületett ember már nem csak látja Istent, hanem ez a csodálatos lehetőség van félretéve a számunkra. Isten bennem élhet, az én szívemben, abban a tiszta szívben, amelyből már kihalt minden felesleges, oda nem illő dolog. És így lehet alkalmas lakhelye Isten lelkének. És ez az újjászületés egészen megdöbbentő változásokat tud okozni egy emberben, aki később is vállalja ugye az áldozatokat. Személyesen hallottam például egy börtönviselt férfi történetét és vallomását, aki elmondta, hogy egy jó 15 évet lehúzott az egyik legkeményebb magyarországi fegyházban, méghozzá nem is kis dolgokért, tehát nem csoki lopásból adódott össze ez a 15 év, hanem komoly erőszakos cselekményekért. De a börtönben megtért, újjászületett, és nem csak az történt, hogy miután kijött egy jobb ember és más ember lett ott, hanem annyira átalakult az ő belseje, az ő szíve, hogy elkezdett neki fájni az, hogy vannak még bűnei, amelyeket nem vallott be. 15 évet kapott bizonyos dolgokért, de voltak dolgok, amelyeket bár elkövetett, de nem tudták rábizonyítani. Ott az ügyet ad acta tették, és ő megtérése után odaállt a bíróság elé, és azt mondta, hogy ezt, meg ezt, meg ezt én megtettem, elkövettem, és most itt vagyok, és vállalom érte a büntetést. És miután lehúzott 15 évet, még kapott vagy 6 évet a nyakába azért, amit bevallott kényszer nélkül. És mindenki bolondnak, őrültnek nézte őt, de azt mondta, hogy az ő szíve, amelybe már beköltözött Isten lelke, csak akkor lesz nyugodt, hogyha ezeket az adósságait kifizeti, ha vállalja a felelősséget, ha bizonyos értelemben meghal azért, hogy újjászülethessen. Ugye meghalásról és újjászületésről és Isten helyes ismeretéről szól a tékozló fiú példázata is, mert valójában arról van szó, hogy a tékozló fiú félreismerte az atyát. Azt gondolta, hogy ő valaki kemény, szigorú és félelmetes úr, akivel nem lehet értelmesen beszélni, ezért jobb, ha szakítunk vele, jobb, ha otthagyjuk, jobb, ha elhagyjuk, és akkor nem korlátoz minket a szabadságunkban. És ez a félreismerés látszik még akkor is, amikor megy hazafelé, és azt gondolja, hogy legfeljebb béresnek fogad vissza az atyán, és csak akkor ismeri meg igazán, hogy kivel áll szemben, amikor látja az ő kitárt karját, aki felé közelít, és akkor érti meg, hogy az ő atya bizony a kegyelem és a megbocsátás atya. De ahhoz, hogy eljusson idáig, neki is meg kell járnia a legmélyebb mélységeket, azért, hogy a magasságot is átélhesse, bizonyos értelemben meg kell halnia, hogy újjászülethessen. Meg kell tisztítania a szívét, ki kell onnan saját magát és az egóját űznie, hogy találkozhasson az ő atyával. Kedves testvérek, a mai napon tehát arra bíztat bennünket, ami Istenünk, hogy adjuk át az uralmat a mi szívünkben neki. Mindannyiunk szívének ajtaján ott kopogtat, kopogtat. Nem dörömből, de kopogtat bizonyosan, és sajnos lehetséges, hogy a bentlevő vendégek, vagy már hosszabb ideje óta ott megszállók miatt nem halljuk meg őt. Pedig ha beengedjük, akkor, ahogyan azt hallhattuk is, minden meg fog változni a mi életünkben. Bizonyos értelemben nem lesz könnyebb, de az biztos, hogy szebb lesz, gyönyörűbb lesz a vége a történetnek. Olyanokat is ismerek, akik már-már ott állnak a kapuban, már-már ott a kezük a kilincsen, hogy kinyissák az ajtót, de valami még visszatartja őket. Visszatartja őket, mert azt gondolják, hogy ha keresztjének lesznek, akkor nem csinálhatnak bizonyos dolgokat, nem engedi meg nekik Isten, hogy bizonyos dolgokat, amelyek fontosak nekik, azt megtartsanak. Vajon megéri lemondani mindenről? Ez a kérdés már önmagában is rosszul van feltéve, ugye? Mert a keresztény ember számára nincs megtiltva semmi, egyszerűen csak nem akar bizonyos dolgokat csinálni. Azért nem akarja, mert a szíve már tiszta, és ott más az Úr. Aki retteg attól, hogy mi történik, ha kinyitja ezt az ajtót a kívülről kopogó Jézusnak, az még mindig nem ismeri igazán Istent, és nem tudja jól, hogy az a veszteség, az az áldozat, amit át kell élnie, az tízszeresen, sőt százszorosan is kárpótolja, visszaadja az a kincs, amelyet nyer azzal, hogyha beengedi Jézust a szívébe. Azt kívánom végezetül mindannyiunknak, hogy éljük át ezt a boldogságot, amelyről beszél Jézus. A tiszta szívűség boldogságát, amelyből fakad az, hogy megláthatjuk igazán Istent a mi életünkben. Találkozhatunk vele, a szemébe nézhetünk Krisztusnak, és engedhetjük, hogy minden átformálódjon, átalakuljon a mi életünkben. És onnantól kezdve, hétköznapjainkban is, ha csak kinyitjuk az ablakot és kinézünk azon, észre fogjuk venni az ő munkáját, az ő jelenlétét, mert onnantól kezdve minden őt fogja dicsőíteni a mi életünkben, és ebbe a gyönyörű kórusba állhatunk bele mi magunk is, boldogan, tiszta szívűen, Istent meglátva az életünkben. Úgy legyen. Amen. Szeretett testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 466. énekünk első két versszakát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy tükröt tartasz elénk, és megmutatod, hogy kik is vagyunk mi valójában. Hogy láthatjuk a mi szívünket, amely tele van általunk készített, alkotott bálványokkal. És abár fájdalmas a búcsúzás ezektől a bálványoktól, akiket olyan hűségesen szolgáltunk. Mégis arra kérünk, hogy segíts minket, hogy a mi szívünket tisztán, tudjuk odaadni, felkínálni neked a te lakhelyedül. Kérünk téged arra, hogy tudjuk meghozni ezt a fájdalmas döntést, amely lemondással, áldozattal jár, hogy beengedjünk téged a mi szívünkbe. És könyörgünk azért, hogy hadd tapasztaljuk meg a veled élés gyönyörű ajándékait. Hadd gazdagodjon a mi szívünk azzal a reménységgel, hogy nem csak ebben az életben, hanem az elkövetkezőben is veled lehetünk. Hogy színről színre láthatunk téged, hogy a mi életünk gazdagodhat és kiteljesedhet az örökké valóságban is. Így könyörgünk azokért, akiket ránk bíztál, könyörgünk ezért a gyülekezetért, annak minden egyes tagjáért, azokért, akik fájdalmakat hordoznak, akik a gyász terheit viselik, mert az elmúlt hetekben, hónapokban vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy vigasztald az ő szívüket, légy ott velük, lássanak meg téged, mint aki ott vagy velük és kíséred őket ezen a nehéz úton. És add, hogy mi magunk is, a te gyermekeid, tudjunk emberileg ott állni a szenvedők, nélkülözők, gyászolók mellett, imádságainkkal, bátorító, buzdító szavainkkal. Kérünk téged azért, hogy őrizd meg a mi népünket, nemzetünket. Könyörgünk ezért a városért, azért, hogy hadd tudjuk hitelesen hirdetni, megélni a te evangéliumodat, hogy emberi életek változzanak meg, és ne elégedjünk meg kevesebbel, mint azzal, hogy emberek megtérnek, hozzád fordulnak, a te ölelő karodban találják meg igazi helyüket. Kérünk téged, hogy maradj gyülekezetünk őriző pásztora, és maradj hűségeddel, szereteteddel mindannyiunk mellett. Jézusért kérünk, hallgass meg ezt az imádságunkat. Amen. Most pedig együtt is közösen imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglal el helyét, és hallgassuk meg még röviden a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket itt a Budafoki Református templomban, azokat különösen is, akik talán először vannak itt közöttünk. Őket is, és minden kedves jelenlévőt hívunk és várunk a gyülekezeti termünkbe, amely bár most úgy néz ki, mintha éppen szélvihar dúlt volna benne, de mégis egy kis kávézásra, pogácsázásra most az istentisztelet után közvetlenül itt ezen az ajtón keresztül várunk mindenkit, hogy egy kicsit egymást is jobban megismerjük, meglássuk, és épüljenek a szeretetbeli kapcsolatok közöttünk. Hirdetem, hogy ezen a héten hétközi alkalmaink közül a keddesti bibliaórát tartjuk meg előre láthatólag a gyülekezeti terem felújítási munkálatai miatt a toronyszobában fogunk találkozni. Utána este 7 órától presbiteri gyűlés lesz, amelyről majd Konnok úr fog néhány szót mondani. És jövő hét vasárnap pedig úrvacsorás istentiszteletre hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. A mai napon az igét Antal Zsuzsa testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára életének 104. évében elhunyt Garai Lászlónét. Ravatala mellett a feltámadás evangéliumát, a János evangélium a 11. fejezetének 25. és 26. verse alapján hirdettük, ahol így szól hozzánk az ige. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ugyancsak az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Hatvani Sándort, aki 76 évesen tért vissza az ő teremtő urához. Az ő ravatala mellett az igét a Zsoltárok 103. fejezetének első 4 verse alapján hirdettük. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak, ezért imádkozunk és imádkoztunk a gyülekezet közösségével. Amint annak szemtanúi voltunk a mai napon, megkereszteltük itt gyülekezetünk körében Aranyi Emma Zosziát, Koroknai Martina és Aranyi Péter lányát, Horváth Vilmos Kált, Lackó Romola és Horváth Márton kisfiát, valamint Dúl Tímeát, Dúl Mónika és Dúl Sándor gyermekét. Isten áldását kérjük még egyszer a családokra, a gyermekek életére, növekedésére és részvételükre gyülekezetünk közösségében. Átadom a szót.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy dolog még kimaradt, a heti imatéma javaslatunk a zenei szolgálatokért, a kórusért és a vespera szolgálóiért. Az elmúlt héten fogadták be Nagy Péter nyugdíjas lelkészünket a kerületi díszpolgárok közé. Gratulálunk az elismeréshez. Idén nyáron is szerveztünk ittan tábort, a felsősökkel korábban, az alsósokkal pedig a mai nappal befejeződően voltak a munkatársak Mátraházán. Köszönjük a szolgálók és különösen az ifiseknek az odaadását. Ma délután 2 órakor kezdjük el kipakolni a maradék holmit a gyülekezeti teremből, készülve arra, hogy felújításra kerül sor. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el, hogy könnyebben és hamarabb végezzünk. Egy vastag fóliával is hozzá lehet járulni a sikerhez, hogy ne ázzon el az a cucc, amit kipakolunk a teraszra. Egyben ez is egy javaslat, hogy azért is el kell jönni most a sütizésre a gyülekezeti teremben, mert meg lehet nézni még egyszer, hogy most hogy néz ki, és aztán majd remélhetőleg szeptemberben meg lehet nézni, hogy mi változott. A keddi presbiteri gyűlésre kérjük, hogy írják alá a meghívót a testvérek. Az ülés nyilvános, mindenki szeretettel várunk. Nagy valószínűséggel az is fönt lesz a ifjúsági szobában. A gyülekezeti táborunkra egy bő hét múlva megyünk. Ott ugye több az élet a mottó, még mindig van néhány hely, ahova lehet jelentkezni, és a részletesebb információt majd ki fogunk küldeni, ami a lényeg, hogy hétfőn ebéddel kezdődik a program, és szombaton ebéddel lesz vége, tehát úgy kérjük testvéreket, hogy hétfőn 1 órára ki azzal a járművel, amivel készül jönni, érjen oda, és vegyen részt az alkalmakon. Az ifi tábor július 19 és 24 között Soltvadkerten lesz, illetve a táborokra továbbra is igaz, hogy eddig is köszönjük azokat a céladományokat, amiket kaptunk, de továbbra is kérünk, hogy tudjuk örökbe fogadni úgymond olyanokat, akiknek anyagi problémát okoz a táborokon való részvétel. A gyülekezeti evezés 2019. augusztus 10-én lesz, ezt is már kérjük, írják be a naptárba, akik szeretik a vizet és a csurgást és a fürdést. Reméljük, hogy jó idő lesz. Jelentkezni Balla Csabánál és Dávid Andrásnál lehet. Az iratterjesztésben továbbra is elérhető Borsányi Márton barátunknak a CD-je, és még hírlevél is, illetve hát az adakozásnak a nyáron is van apropója. A mezőpaniti testvérgyülekezetünk építkezése a Kárpátaljaiak javára, illetve hát láttuk a honlapon, a református honlapon, hogy a zsinatunk adakozás hirdetett a Szabolcs-Szatmár megyé és a borsodi viharkárosultaknak a javára. Hát aki nézegeti ezeket a fotókat, az láthatja, hogy igencsak szükség van ott is a segítségre. Köszönöm szépen, és mindenkinek, aki nyaralni megy, jó pihenést, de még előtte 2-től, illetve most az Isten tisztelet után azért még jöjjünk össze. Köszönöm szépen.
Még egy fél mondattal szeretném csak kiegészíteni a gyülekezeti terem felújításával kapcsolatban, hogy jó, hogyha tudunk arról, hogy nagyon sok gyülekezeti tagunk komoly anyagi áldozatvállalással is támogatja ezt a projektünket, ami remélhetőleg szeptemberre megvalósul. Köszönjük az ő anyagi segítségüket, áldozatvállalásukat, céladományukat, és ezért hálásak vagyunk Istennek, hogy a gyülekezet közösségével együtt tudjuk ezt a nagy feladatot végrehajtani. Isten tiszteletünk végéhez érkezve énekeljük a záró énekünket, a 345-ös énekünk mind a 4 versszakát. Jézus Krisztus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Amen.